Számos értékes anyagot őriz a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, amelynek köszöntöm igazgatóját, dr. Szabadi Istvánt. Igazából mi most csak egyetlen egy kisebbnek mondható gyűjteményről akarnánk beszélni, de nem akármilyen gyűjteményről van szó, már maga az írások tartalma is különleges, és az írások megszületésének módja is, hiszen a két világháború közötti református lelkész önéletírásokról fogunk most szót ejteni. Mielőtt ebbe belekezdenénk, talán érdemes azt áttekinteni, hogy milyen időszakban, ugye egy viharos időszakban, nehéz körülmények között, problémákkal terhelten, és nagyon különös módon jött létre az a gyűjtemény, amit ezekből az önéletírásokból a levéltár őriz. Szóval milyen időszak volt ez a magyar református lelkészek számára, ez a két világháború közötti időszak?
Ennek a korszaknak a lelkész generációja még a régi monarchia, a régi Magyarország egyetemein protestáns lelkészképző intézeteiben szerezte a diplomáját, és ott kezdte a pályafutását, és aktív korukban érte a legnagyobb részüket a trianoni döntés, amely a református egyház számára is nagyon nagy tragédiát jelentett. És ha a Tiszántút tekintjük, akkor az itteni református gyülekezetek egy része ugye Romániához került, másik része a szerb-horvát-szlovén királysághoz, a harmadik része Csehszlovákiához, beleértve ebbe Kárpátalját is. És ez az állapot fennállott, tehát ez a széttagoltság fennállott egészen 1938-39-40-ig a különböző határrevíziós döntésekig. És újra visszakerülve Magyarországhoz, ezek az egyházközségek és az ott szolgáló lelkészek kaptak egy olyan lehetőséget, hogy az elmúlt évtizedek hányattatásait, próbáit önéletírásukban örökíthetik meg.
Itt érdemes ugye szót ejtenünk arról is, hogy maguk a református lelkészek milyen szerepet játszottak a gyülekezetek életében, a helyi közösségek életében, nemzettudatuk megtartásában. Szóval kik is voltak ezek a két világháború közötti aktív református lelkészek?
Egy-egy gyülekezet életében, sőt, inkább ott úgy fogalmaznék, hogy egy-egy település életében a gyülekezetnek, a református gyülekezetnek, vagy bármilyen felekezetű gyülekezetnek a jelentősége nagyon nagy volt, sokkal nagyobb, mint a mai időkben, és a gyülekezet pásztorának, vezető lelkészének a szerepe, felelőssége és ennek megfelelően nagyon nagy volt. A mindenkori gyülekezet, vagy a mindenkori település, most erről beszélünk, magyarságának, a magyarnak való megmaradása szempontjából. A korabeli időben ugye egy-egy falu, egy-egy község település intelligenciáját az orvos, a jegyző, a patikus és a lelkész alkotta. Tehát a lelkész egyben a szellemi vezetője is volt az adott közösségnek, függetlenül a felekezeti hovatartozástól. Nyilván egy református többségű faluban, már pedig a Tiszántúlnak az északi részén ezek voltak többségben. Egy református többségű településen a református lelkész kellett, hogy ezt a szerepet magára vállalja, és pont az elcsatolások után a román vagy a csehszlovák időkben a magyarnak való megmaradás céljából nagyon sokrétű tevékenységet kellett végeznie egy-egy lelkésznek. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy vasárnaponként felmegy a szószékre, nem lehetett az elég, hogy a parókián bibliaórákat tart, hanem közösségszervező szerepet is kellett vállalnia. Erre nagyon sok példát látunk ebből a korszakból. Tudunk olyanról, aki iskolát szervezett, tudunk olyanról, aki termelő szövetkezetet hozott létre és irányított, és hasonló példákat sorolhatnánk. Tehát a közösség összetartása, a lélekben való megmaradás szolgálata is elsődleges feladata volt egy-egy lelkésznek.
A nehéz helyzetbe került gyülekezet, illetve település esetében azt hiszem elég nyilvánvaló, hogy minden helyen egy picit másként, mindig a helyi sajátosságoknak megfelelően próbálták megélni és túlélni ezt a helyzetet. Ebben nagy szerepük volt a lelkészeknek is, az említett példák is jól mutatják, hogy minden lelkész a maga módján próbálta meg valahogy megoldani ezt a lehetetlen helyzetet. Ezért is fontosak ezek az önéletírások, hiszen mindegyikből egy picit más kép rajzolódik ki.
ami az önéletírásokat illeti, hogyha már többször említettük. Hadd mondjam el, hogy maga a kezdeményezés az Debrecenből indult ki. Egy Sós Béla nevű levéltáros egyház történész volt az, aki 1938-ban fellépett azzal a tervvel, hogy az adott, tehát még csak a Tiszántúlnál tartunk, a tiszántúli gyülekezetek lelkészei alakítsanak, kiállítsanak össze egy lelkészi adattárat, méghozzá az adott gyülekezetekben lévő anyakönyvek alapján. Az volt a feladat, az volt az elképzelés, hogy az adott lelkész az anyakönyveket végignézve írja ki az ott szolgált lelkészek neveit, a lelkész gyerekeket, akiket ott kereszteltek, vagy ott temettek, azoknak a neveit, a lelkész felesége neveit. Tehát egy ilyen lelkészi névtár, lelkészi adattár kialakítása, egy onomasztikon kialakítása volt az elsődleges cél, még 38-ban. Erre, ennek a megvalósulása előtt a Tiszántúlon 1940-42 között került sor, akkor ment szét a gyülekezetekbe egy püspöki körlevél, amelyben ezt a feladatot kérték végrehajtani a lelkészektől. És abban az korszakban, abban az időszakban vagyunk, ahogy elmondtuk, elsoroltuk, hogy a volt tiszántúli egyház kerület nagy része ismét visszakerült az anyaországhoz. Tehát a kárpátaljai és az északerdélyi részekről, településekről van szó. Már ekkor 40-42 között felmerült az az igény vagy elképzelés elsősorban Sós Bélában, de ez nyilván támogatást is kapott az egyház kerület vezetésétől, hogy ne csak egy száraz, szimpla adatsort küldjenek be a lelkészek ide Debrecenbe, hanem egészítsék ezt ki a saját önéletírásukkal, lehetőségük szerint. Ez nem volt kötelező, de szívesen vették, hogyha ezek az önéletírások is elkészülnek. És maguk a lelkészek is szívesen vállalkoztak erre a feladatra. Nyilván minden önéletírás egyfajta létösszegzés, az addig megtett útnak az összegzése, értékelése. Az ember a saját szerepét áttekinti a közösség életében, a történelemben játszott szerepét próbálja megfogalmazni. Egyfajta önarcskép ez mindig, és eltérő terjedelmű és eltérő stílus önéletírások születtek. Volt, aki szívesebben beszélt magáról, sőt egész korrajzot adott meg 10-20 oldalon keresztül, volt, aki pedig száraz adatokat sorolt fel magáról egy fél oldalon át. Tehát ez volt az eredeti elképzelés, és ez az elképzelés vált országos akcióvá 1943-ban. Az akkori egyetemes konvent az akkori teljes Magyarország területén megszólította a református gyülekezeteket, ugyanerre kérve a gyülekezetek lelkészeit, tehát lelkészi adattár összeállítására és önéletírások elkészítésére. És ha belegondolunk, hogy akkori Magyarország az ugye az őrségtől, a nyugati határvidéktől, a Székelyföldig, a Kárpátokig terjedt, vagy hozzátartoztak a felvidéki települések és a magyar lakta és visszacsató települések, akkor láthatjuk, vagy érzékelhetjük, hogy itt óriási vállalkozásról és óriási összegyűjt anyagról van szó. A lelkészek, ahogy mondtam, javarészt szívesen teljesítették ezt a kérést, szívesen tettek eleget ennek a kérésnek. Az összegyűjt anyagot továbbra is Debrecenbe kellett beküldeni. Sós Béla gondozta ezt a hatalmas iratmennyiséget, amelyből a mai nap a levéltárunk 39 doboznyi dossziét őriz. Ez nagyon nagy mennyiség, több százra tehető önéletírásról van szó, és ebből aztán tényleg kirajzolódik, ahogy mondtam, az a sokszínűsége a lelkészi hétköznapoknak, vagy a lelkész egyéniségeknek, amelyre a kérdés irányult.
Ezek az önéletírások háborús időkben születtek. A gyűjtemény mennyire lett teljes, illetve mennyi maradt meg azokból, amik annak idején elkészültek, egyáltalán eljutottak Debrecenbe?
A gyűjtemény viszonylag teljesnek mondható. Tehát az akkori egyházközségekből olyan 80-85%-ban érkezett be anyag. És még arról is tudunk, hogy például Nagyváradon vagy Kolozsváron maradtak ilyen önéletrajzok, ugyanehhez a gyűjtéshez kapcsolódóak, sőt vannak Dunántúlon és Pápán valószínűleg másodpéldányok, tehát még felelhetőek ehhez a hatalmas anyaghoz csatolható életegyüttesek szerte Magyarországon és Erdélyben a Királyhágon melléken, amelyek nem érkeztek be, azok már a háborús idők miatt nem érkeztek be, tehát 43-ban vált ez országos kezdeményezéssé, 44 nyara, ugye ősze az már a háború kellős közepét Magyarországon, tehát ezért akadhattak el ezek a küldemények valahol Kolozsváron vagy Nagyváradon, és nem jutottak el Debrecenbe.
A háborús időkben készült írások gyűjteménye, mint vázolta is, meglehetősen teljes, és mint ilyen rendkívül különleges gyűjteménynek számít, hiszen egy történelmi fordulópont idején születtek, és egy személyes visszaemlékezésből álló egyfajta különleges kis történelemkönyvet is alkotnak, talán lehet ezt mondani, hiszen amikor egy lelkész, egy település gyülekezetének lelkésze a saját életéről, az elmúlt évtizedeiről ír, nyilvánvalóan a helyi történelmet is írja valamilyen szinten.
Nagyon jó ez a felvetés, hogy ezek történelem könyvek, történeti értéki munkák, ez mindenképpen így van, viszont szubjektív leírások természetesen, és ne felejtsük el azt a kort magunk elé idézni, amikor ezek születtek. Tehát nyilván nem egy teljes képet, egy teljes ívet rajzol fel a lelkész a gyülekezet életéről, hanem elsősorban a maga hányattatásain keresztül mutatja azt be, és nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy maga a lelkész milyen szerepet játszott az eltelt 20-30-40 esztendőben az adott gyülekezetben.